A személyes kontaktusok ritkítása miatt ezúttal is telefonon készül az aréna, melynek vendégei Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő és Szomráki Béla újságíró, italianista. Az olasz turizmussal fejeztük be, mehetünk-e Olaszországba, vagy mondjuk Dél-Olaszországba nyaralni idén-nyáron. Ugyanis például Szicília, ha jól láttam, akkor talán még a repülőjegyünk árának a felét fizeti, és minden harmadik napot is. Ilyen típusú akciókkal, ha lehet így fogalmazni, lehet-e csábítani turistákat, Molnár Anna?
Hát biztos, hogy megpróbálják csábítani a turistákat, de hát ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy milyen kockázatot, vagy mit vállal, vagy egyáltalán hogy fog ez megvalósulni.
De az ilyen típusú akciók miatt is azért milyen a zsebükbe kell nyúlni, tehát hogyha valaki fizeti a minden turistának a repülőjegyének az árát, vagy felét.
Ja, hát mármint olasz részről.
Igen.
Persze.
Tehát, hogy mekkora költségei vannak ennek, vagy lehetnek? Nem csak ennek a konkrét esetnek, hanem ennek az egész újranyitásnak.
Hát a költségei az újranyitásnak nyilvánvalóan nagyobb. Tehát nem is véletlen az, hogy jelenleg folyik egy politikai vita arról is, hogy egyáltalán maga az újranyitás és ennek a támogatása hogyan fog megtörténni. Ugye először ezt egy áprilisi rendeletnek, aztán májusi rendeletnek, most egy újraindítási rendeletnek hívják, mert most már azért hetek óta ezen vitatkoznak a kormánypártok, hogy azt az 55 milliárd eurót, amit gyakorlatilag erre szán Olaszország, azt hogyan fogják elkölteni. Ugye itt az ötcsillagos mozgalomnak a véleménye az jelentősen eltér Renzi újabb pártjának a véleményétől, és Mátor Renzinek a véleményétől, tehát a viták azok tovább folytatódnak, lehet, hogy már azért a közeljövőben meg fognak tudni, tehát el tudják dönteni, hogy végül is hogyan fogják ezt az összeget elkölteni, de gyakorlatilag a családoktól a vállalkozásokon keresztül mindenféle területre próbálnak juttatni annak érdekében, hogy az újraindulás az megtörténjen. És hát valóban, amiről korábban is szó volt, hogy itt nagy kérdés az, hogy az olasz állam adósság az hogyan fog alakulni, ami hát már most is 135%, és hát azzal a visszaeséssel, amit erre az évre terveznek, gyakorlatilag még jelentős mértékben várhatóan nőni fog, tehát ott 150% fölé is jósolják ezt az összeget, ami még talán nagyjából fenntartható és finanszírozható, de hát hogyha e fölé kúszik jelentős mértékben, akkor ez a fenntarthatóság már veszélybe kerülhet.
Az első részben levegőben maradt az a kérdés, hogy mely ágazatokat, szektorokat sújtotta leginkább ez a válság, Szomráki Béla?
Alapvetően minden olyan ágazatot sújtott, amelyek úgymond nem tartoztak bele a lényegesen legfontosabb, az ország működtetéséhez fontos ágazatok közé, amelyeket mindenképpen nyitva kellett tartani, tehát az energiaellátást és az ehhez hasonló ágazatokat. Tehát nem lehet megkülönböztetni, hát ott van az autóipar, amelyik tulajdonképpen áll, vagy a divatipar. Tehát az összes olyan olasz ágazat, amelyet ők úgy nevezzek, hogy eccellenza, hogy kiválóságok, az olasz kreativitás, az olasz munka legjobb területei, ezek mind leálltak, ezek nem dolgoznak. Ott van az élelmiszeripar, ott van a mezőgazdaság, amelyik totál krízisbe esett, már csak azért sem, mert igazából nincs senki, aki felszedje a földben termő termékeket, vagy leszedje a fákról a gyümölcsöket, mert hazamentek a vendégmunkások. Nem a migránsokról beszélek.
És ők, hogyha már a migránsokat említette, ők nem csinálhatják ezeket meg?
Hát úgy gondolom, vagy legalábbis úgy látom, hogy azok a migránsok, akik végül is így vagy úgy NGI hajókkal, vagy kvázi magánúton, úgynevezett autonóm módon, tutajjal, úszva, gumimatracon, most nem viccelődni akarok, de mindenféle eszközzel valahogy az NGO hajók nélkül is beérkeznek Olaszországba, hát ezeket bezárják egy befogadóközpontba, kivezényelni őket nem lehet, utána kell nézni annak, hogy valóban milyen bánásmódot kell számukra biztosítani. Tehát egyrészt ennek adminisztratív akadályai is vannak, másfél pedig, hát én nem szeretnék nagyon humoros lenni, de én emlékszem Karintinak az Adi utánozó gúnyversére, amit persze szerette Adi, én nem dolgozni jöttem ide. Hát ezek az emberek nem dolgozni mentek oda, hanem úgymond menedékjogot kérni, vagy valami fajta elhelyezésben reménykednek, és elsőbb abban reménykednek, hogy eljutnak Németországba. Tehát nem fog kivonulni a krumpliföldre az, aki úgy gondolja, hogy valamelyik német Landesban megkapja a munkanélküliségét. Szóval ez egy eléggé, hogy is mondjam, csak gyermeteg elképzelés, amelyet a migránsokat ki lehet vezélni. Van egy olyan réteg, amelyik már régóta ott van, ezokat, akiket sikerült a helyi mafiáknak, mezőgazdasági vállalkozások és mafiák házasságából létrejött különböző fekete társaságoknak befogni a munkára, akiket hihetetlen módon kizsákmányolnak, de ez megint egy másik terület, és van egy harmadik terület is ebben, az, hogy vannak olyanok, akik elsősorban az Európai Uniós országokból, de azért máshonnan is, munkaszerződéssel, előzetes munkaszerződéssel érkeznek, de hát ezeknek a száma pár tízezer nem éri el az 50 000-et sem.
Molnár Anna, Szomráki Béla már az első részben beszélt a kormányzati politikáról. Térjünk egy kicsit erre vissza, hogy egyáltalán mennyire lehet stabil a mostani Conte kormány, lehet-e szakadás benne? Ugyanis szóba került szintén Matteo Renzi, aki pár nappal ezelőtt azt mondta, hogy Giuseppe Conte válaszút előtt áll, ha a populizmust választja a politika helyett, akkor pártja támogatja, és ugye itt Salvini is azt mondta, hogy lehet, hogy kormányt kellene váltani a járvány elmúltával. Milyen állapotban van most a kormány, illetve az olasz politikai elit, Molnár Anna?
Hát az olasz kormány...
Rossz állapotban van, erre röviden ez a válasz.
És Molnár Annának mi a válasza?
Sokszor váltják egymást, ugye hetekkel ezelőtt már fölreppent az a hír, hogy talán az olasz kormány megbukhat, és hogy nem fog tudni egyben maradni ez a koalíció, ami ez egy nehezen összeállított koalíció volt. De ugye az alternatíva mi lehetne abban az esetben, hogyha ez valóban megtörténne, akkor vagy egy újabb koalíciónak kellene létrejönnie, vagy új választásoknak. Ugye mostani helyzetben azért új választások kiírása az nagyon sok szempontból rendkívül nehézséges lenne, úgyhogy több esélye lenne annak, hogy talán egy új koalíció jöhetne létre. De ennek a létrehozatala viszont legalább annyira bizonytalan, mint az, ahogyan ez a mostani. Mert akkor ugye a jelenlegi parlamenti viszonyokat figyelembe véve kellene egy új kormánynak felállnia. Itt azért látszott az elmúlt időszakban, hogy a középpártok, akár Berlusconinak a pártja, vagy akár Matteo Renzinek is a pártja elkezdtek közeledni egymáshoz, de azért őnekik önmagukban egyetemen nincsen arra elegendő erejük, hogy egy új kormányt létre tudjanak hozni. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy ez a kormány marad a helyén. Most pont tegnapi napon jött egy közvéleménykutatás, ami azt mutatta, hogy azért az olaszoknak az 55%-a körülbelül elégedett ezzel a második fázissal, ami elindult. Tehát itt nyilván attól függ, hogy ennek milyen eredményei lesznek, vagy egyáltalán mi látható majd az embereknek az életében abban, hogy valóban azzal, hogy meg tudják nyitni a boltot, a bárt, bármilyen kis üzletet, vagy bármit, ami a fenntartásukhoz szükséges, illetve a másik oldalon pedig a járványnak az alakulása. Tehát ez azért nagyon sok mindentől függ. Folyamatosan lebeg annak lehetősége, hogy ez a kormány összeomlik, de eddig nem történt ez
Olaszországban egyébként mennyire tétel az, mint ahol máshogy is, talán Európában, vagy legalábbis sok helyen, hogy erősödnek a kormányok ebben a járványhelyzetben?
Conténak a támogatottsága az utóbbi időszakban növekedett valamelyes, tehát nagyon sokféle mérés van, és sokféle, tehát van, amikor azt egy kicsit csökken, növekszik, valamilyen irányba elmozdul ez a fajta támogatottság, de azért így hosszú távon azt lehetett látni, hogy bizonyos mértékig az elmúlt egy hónapban körülbelül növekedett a támogatottság a Contének és általában a kormánynak is. Az emberek próbálnak bízni abban, hogy ez jó irány lesz, és hogy majd sikerül kilábalni abba a válságból, ami tényleg egy elképesztően borzasztó helyzet Olaszország számára azzal, hogy minden leállt, be vannak zárva, ugye azok a társadalmi kapcsolatok, vagy életmód, ez a dolce vita, ami gyakorlatilag jellemzi az olaszokat, nem folytatódhatott, és hát valóban, amit kolléga is elmondott, hogy hát azokon a területeken érinti az országot, amiben igazából a legjobb tudott lenni. Tehát az autóipar, a turizmus és a további területek, ugye a szépségipar, vagy az ezekhez fűződő többi terület is, ami ami hát egyértelműen jelentős mértékben nehezíti a kilábalást.
Szomráki Béla szintén az első részben már beszélt az Európai Uniós szárról. Milyen most Rómának a kapcsolata az Európai Unióval, illetve magával a fizetőeszközhöz, az euróhoz, mert ugye még a járvány előtt is többször is felvetődött az euróövezetből való kilépés. Hogy áll most a Brüsszellel való kapcsolat, illetve az euróhoz való viszony?
Én szívesen válaszolok erre a kérdésre, egy pillanatra visszatérnék az előbbi témára. Addig, hogy nagyon csalókák ezek a felmérések a különböző népszerűségi mutatóknak a felmérésében, mert ugyanakkor azt is lehet látni, hogy például azoknak a száma, akiknek nagyon elegük van az Európai Unió teszethosszaságából, az annyira megnőtt, hogy a 30%-ról kb. 49%-ra emelkedett azoknak a száma, akik legszívesebben azonnal hátat fordítanának, nem csak az eurónak, ami mindenki szerint gyakorlatilag, kivéve egy-két nagyon elkötelezett liberális szakértőt, mindenki szerint tönkretette Olaszországot, Németország javára. Olaszország az euró bevezetésével lesüllyedt, Németország meg még jobban felemelkedett, kiemelkedett, hanem az Európai Uniót is ott szeretnék hagyni. Éppen ezért érdekes nagyon az a haláltánc, amit Conte magában jár, miközben ilyen udvari összeesküvéseknek a célpontjává vált. Szó sincs arról, hogy az ellenzék akarná most megbuktatni a kormányt, igazából erről nincs szó, annál is inkább, mert ahogy Molnár Anna az imént mondta, az embereket valójában nem ez érdekli, hanem a munkájuk, az, hogy föl fogják élni a megtakarításaikat, amelyek ráadásul, még hogyha egy bankszámlán vannak, akkor saját maguktól is elsorvadnak 10-20-30%-kal elértéktelenek.
Van egyébként megtakarításuk az olaszoknak? Elegendő?
Az olaszoknak nem tudom, mennyire elegendő, de van, tehát az egész középosztály egy nagy megtakarító osztály. Ha Olaszország nem dőlt össze, az pont azért van, mert a nagyon széles középosztálynak vannak megtakarításai, vannak befektetései, vannak különböző értékei. Szóval visszatérve egy pillanatra arra, hogy mi a valós kép a politikában, azt nagyon nehéz megmondani ebben a pillanatban. A felmérések szerint a jobboldali pártok, egy jobboldali közösség, ha úgy tetszik, az úgy eléri a 47-48%-ot, míg a baloldali, bár vannak tartalékai, azok a 30-32%-on állnak, tehát nagyon, vagy ha mindenkit beleszámítunk, akkor nagy nehezen elérjük a 40%-ot. De ez teljesen lényegtelen, sokkal lényegesebb az, hogy a válaszadók mellett van egy 40%, amelyik egyszer nem ad választ. Tehát ezért is nagyon csalók az, hogy mostan a Conténak van-e népszerűsége, vagy nincs. Ráadásul mondom, a Conté személye az nagyon jó arra, hogy bent, ezen a körön belül a ötcsillagos mozgalom és a demokrata párt között, amelyek antagonisztikus ellentétei egymásnak, hogyan alakulnak a hatalmi harcok, amiben kívülről, belülről beleszól Renzi is a maga kis törpepártjával a 3%-on alig túljutottal. Úgyhogy nem véletlen, hogy Zingaretti, a demokrata párt főtitkára, ugye a baloldali demokrata párt főtitkára, az éppen tegnap kijelentette, most már elég volt a vitákból, vagy ha ez, nem, vagy ez tovább megy, ez az őrület, akkor inkább el kell menni szavazni. Na most ez ő se gondolja komolyan. Ez a két párt egymást rugdossa le arról a lélegeztetőgépről, amin az alkotmányos keretek között meghatározott parlamenti többség, és Mattarella államelnök tartja őket. Hát az egyik elkezdene leesni erről a lélegeztetőgépről, a másik rögtön utána nyúlna, mert akkor valóban kitörne a gyalázat, valóban el kellene újra menni szavazni, amit minden áron igyekeztek eddig is megakadályozni. De most az a furcsa helyzet állt elő, hogy nem akarja még az ellenzék sem a szavazást, a választásokat, mert ilyen helyzetben ez nem lehetséges. Az ellenzék inkább afelé próbálja nyomni a kormányt, legalábbis az ellenzék két meghatározó pártja, nem Berlusconi, nem a Forza Italia, hanem a jelen pillanatban 26-27%-os Liga, és a 13-14%-os, nagyon feljött az utóbbi Fratelli d'Italia olasz testvérek, hogy ne fogadja el az Európai Unió által szerintük család módon nyújtott támogatásnak becézett kölcsönt, ami az úgynevezett Európai Pénzügyi Stabilitási Paktumból jönne, vagyis egy olyan alapból, amit állammentő alapnak is neveznek. Miért? Azért, mert nagyon jól jönne ez a 36 milliárd euró, persze. Csak éppen nagyon jól tudja mindenki, és nem csak az ellenzéki pártok tudják, nem csak a Giorgia Meloni vagy Matteo Salvini tudja, tudják ezt a meglehetősen régi baloldali kultúrával rendelkező kormánypártok, vagy legalábbis a Partito Democratico Demokrata Párt, hogy Olaszország, ha felveszi ezt a pénzt, abszolút nem lesz képes arra, hogy visszaadja, és ha nem tudja visszaadni, akkor erre nagyon keményen odafigyelő északi államok, Németországtól kezdve fölfelé egészen a Baltikumig, Hollandián, Belgiumon keresztül, mindenféleképpen megpróbálják leverni Olaszországon, vagyis következik a görög szindróma, vagyis rájuk engedik a trojkát, ami az Európai Unió, Európai Bizott, ami az a bizottságból áll, az Európai Központi Bankból és a Fondo Monetario Internazionale, a nemzetközi valuta alapból áll, és akkor olyan feltételeket szabhatnak Olaszországnak, amelyik a 160%-ból elindul a 170-180 felé, és ott már, bár ez minden banknak az álma, mert azért Olaszország egy remekül fizető, rengeteg kamatot fizető állam, de hát azért mégis azzal fenyeget, hogy azért 170% fölött már össze lehet omlani. Tehát ezek nem vicces dolgok egyáltalán.
Elképzelő, hogy erre hatással lehet-e, és ezt kérdésként is felteszem, és akkor Molnár Annának adom át a szót, a Német Alkotmánybíróság eheti döntése, ami ugye az Európai Központi Bankkal függött össze. De akkor az alapkérdés az továbbra is az, hogy milyen az Unióhoz való viszonya, illetve az Euróhoz való kapcsolata Olaszországnak, Molnár Anna?
Hát ugye valóban itt volt több felmérés, és az egyik felmérés az nagyon jól mutatta azt, hogy ott azt kérdezték meg, hogy az euróból vagy az EU-ból való kilépésre egyetérte, és márciusban még 53% azt mondta, hogy nem, áprilisban pedig 49% mondta azt, hogy nem, és 46% azt, hogy igen. Tehát azért ez itt nyilván elmozdult abba az irányba, hogy azért a támogatottsága az EU-nak és az euroszkepticizmus az általában növekedett. Ugye ebben az is szerepelt, hogy tehát akkor, amikor az olasz kormány például bejelentette azt, hogy egy euróbondot kellene kibocsájtani annak érdekében, hogy az államadósságot finanszírozni lehessen, és egy közös uniós szintű adósságvállalás valósuljon meg, akkor egyértelműen kiderült az, hogy az északi országok ezt nem támogatják. Ugye sokkal inkább az északi országok az európai stabilitási mechanizmus eszközéhez nyúlnának vissza, ami hát a 2008-9-es válság után hozták létre, amikor a pénzügyi válság kialakult, és gyakorlatilag ebből hitelekkel hát segítették az Görögországot, illetve más országokat. Olaszország alapvetően nem részesült ebből, de azt, ami nagyon ugye az olaszok számára egy ilyen, hát mindenképpen elkerülni vágyott forgatókönyv volt, az valóban a trojka kérdése, tehát hogy egy ellenőrzés alá kerüljön, és visszatérjenek a megszorítások, amiket mindig úgy érezték, hogy a megszorításokat már megtették, de a növekedés mégse tudott beindulni.
Tehát akkor nem akarnak egy görög salátát, mint amit hát itt emlegettek mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Igen, egyáltalán nem, és hát gyakorlatilag magán a koalíción belül is jelentős viták voltak azzal kapcsolatban, hogy az európai stabilitási mechanizmust és ennek az eszköznek a támogatását azt akarják-e vagy sem. Ugye a demokrata párt, illetve Renzi pártja az egyértelműen támogatta, másik oldalon viszont az ötcsillagos mozgalom pedig úgy nyilatkozott, hogy nem, és itt pontosan a feltételek miatt. Ugye ma hallhattuk azt, hogy uniós szinten úgy tűnik, hogy megegyezés születik azzal kapcsolatban, hogy ha az európai stabilitási mechanizmusból ugye kölcsönöket vesz föl egy adott ország, és ezt elsősorban az egészségügyre fordítja, akkor ezt nem fogják feltételekhez kötni, és nem egy trojka típusú működés fog elindulni, és ez valószínűsíthetően különben a kormány részéről egy vállalható megoldás lesz, és születhet egy olyan kompromisszum ezzel kapcsolatban, ami hát segítheti, hogy európai szinten azért mégiscsak legyen valamilyen döntés arról, hogy hogyan lehet kiábalni a válságból. De hát még nagyon sok kérdés továbbra is nyitott,
És egyébként az euróhoz, illetve az Európai Unióhoz való viszonyt az befolyásolhatja Olaszországban az, hogy úgy tűnik, hogy mindenképpen Európának, az Európai Uniónak kell kirángatni valamelyest a gödörből Olaszországot.
Az attól függ, hogy ezt hogy értelmezzük, mert hogyha továbbra is az európai stabilitási mechanizmust erőltetik az északi államok, akkor úgy járnak, kedvenc hasonlatommal élve, mint az a hajó, aminek az orra kiemelkedik magasan a vízből, és ott állnak a hajó orrában ezek a derék északi államfők, akik megvetőleg néznek a hajó tatja felé, mert az már derékig vízbe van, hogy hát lehet, hogy ti elsüllyedtek, de mi azért remekül meg vagyunk. Azt hiszem, nem fogják.
De azért nem süllyedtet el Olaszország. Olaszország azért egyik zászlós hajója az eurózónának.
De pillanat, de két perc múlva az egész hajó elsüllyed. Itt ez a probléma. Tehát abban a pillanatban, hogy Olaszország rálép arra az útra, hogy elfogadja az európai stabilitási mechanizmust, még feltételek nélkül is, mivel nyilvánvalóan nem fogja tudni visszafizetni, hát ez nem kell nagy észbe látni, amikor egy országban 135%-ról matematikai okok miatt azonnal átfordul az adósság 150% fölé és elindul 160 fölé, az nem fogja tudni visszaadni, ezek kölcsönök. Az olaszok azt mondják, hogy nem kölcsön kell, mert abba beleroppanunk, abból trojka lesz, abból felügyelet lesz. Egy közös európai szolidáris adósságvállalásra van szükség, és nem azért, mert az olaszok azok a rettenetes tücskök, akik az egész életüket a Dolce Vitának szentelték, hiszen ezért felépítettek
egy zseniális országot. De az északiak ezt gondolják, hogy ők megdolgoznak a pénzért, megtermelik, a déliek meg elköltik.
Nagyon rosszul gondolják. Egyébként az északi államok közül éppen Németország volt az, aki az euró bevezetésével mindenki fölé kerekedett. Úgyhogy, és aki szegény, az a legszegényebb. Ha valamikor valaki elkezdett eladósodni, az folyamatosan csak adósodni tud a továbbiakban, és hogyha az adósság csapdába tartják, akkor nem tudja megreformálni magát, mert ahhoz pénz kell, és nem tud kiemelkedni ebből a csapdából. Eddig szó nem volt arról, hogy Olaszország az túlléphetje a Maastrichti kritériumokat, most már Brüsszel úgy látja, hogy talán meg kéne, vagy meg lehetne engedni, de a probléma nem ez. A probléma az, hogy ezt Olaszország segítségnek becézett kölcsönből, ami előre vetíti az újabb felügyelet, az újabb további romlásnak az árnyékát, nem lehet kitörni. Egész Európának megint rá kéne arra ébrednie, megint egyszer végre, hogy a szolidaritásra építette az egész Európai Uniót. Ez az egész építmény össze fog dőlni, hogyha a szolidaritás nincs meg. Molnár. A hajó el fog süllyedni.
Molnár Anna?
Hát nagyon érdekes az, hogy ma pont Sárm Michel az Európai Tanácsnak az elnöke tartott egy előadást Firenzében, és ott beszélt arról, hogy szükséges lesz egy Marshall segély, és azt is mondta ezzel kapcsolatban, hogy hát akkor ne is Marshall segélynek nevezzük ezt, hanem De Gasperi tervnek, ugye nem Marshall tervnek, hanem De Gasperi tervnek, utalva arra, hogy De Gasperi ugye az egyik alapító atya volt az egész integrációs folyamatnak, és ezáltal is valahogy az olaszok felé mutatott szolidaritást próbálja növelni, és valahogy a bizalmat is az integrációban az olaszokban. Tehát itt minden attól függ, hogy sikerül-e megegyezni, lesz-e szolidaritás, amire mindenképpen szükség lesz, és biztos, hogy a különböző források közötti átcsoportosításra is szükség lesz. Ugye az Európai Bizottság is jelenleg foglalkozik azzal, hogy hogyan fogja tudni ezeket a... Tehát, hogy milyen tervet tud létrehozni annak érdekében, hogy hát ne csak Olaszország, hanem maga az egész Európai Unió tagállama is kilábaljanak abból a válságból, ami gyakorlatilag a teljes eurózónát is érinti. A mostani számok szerint körülbelül mínusz 7%-os lesz a zónán belüli visszaesés, Olaszországban ez még súlyosabb, tehát ott olyan 9% körülit prognosztizálnak előre, tehát ezek azért mind olyan folyamatok, és itt az a kérdés, hogy mennyire sikerül ezzel kapcsolatban ugye egyességre jutni a tagállamoknak.
Ha Olaszországot a szolidaritás segítségével nem sikerül kihúzni a csávából, akkor az történik, hogy Olaszország összeomlik, viszont Olaszország nélkül nincs Európai Unió. Nem Európai Unió nincs.
Molnár Anna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő és Szomráki Béla újságíró italianista voltak az Inforádió Aréna című műsorának vendégei. A koronavírus járvány miatti lecsökkente személyes kontaktusok száma miatt ezúttal telefonon. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak, és a beszélgetést is.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján. Elkészítésében pedig Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.